Milyen típusú menhelyek vagy hajléktalan szállók vannak egyébként Marosvásárhelyen, vagy úgy Maros megyében? Milyen lehetőségek vannak?
Ha a hajléktalan szállóról beszélünk általánosan, akkor azt tudni kell, hogy ez már egy olyan altípus a különböző rezidenciális befogadó otthonokat, központokat illetően, amely nagyon konkrét, tehát ebből egy típus létezik gyakorlatilag. Ha pontosítani szeretnék, és megnézem a szociális szolgáltatások jegyzékét, nomenklatúráját, tudományosabb fogalommal élve, akkor kettő típus létezik, de ebből csak egyetlen egy van jelenleg, ami licenszelve van, tehát működtetve, működési engedéllyel. Marosvásárhely esetében ez a Rozmarin utca 36 szám alatt található. Ide önként is mehetnek az érintett személyek, vagy akár mások által lehet ide irányítani őket. Több lehetőség segítségével, vagy útján módján, erről akár beszélhetünk is majd. Megye szinten sincs túl sok, általában a nagyvárosokban lehet találni, és a községekre vagy falvakra az a jellemző, hogy ilyenkor a helyhatóságok, az önkormányzatokra gondolok, elsősorban kötelesek valamilyen épületet kijelölni egy ilyen céllal a hideg szezonban, ugye ezt jogilag is lehatározzák, hogy hol van az eleje, vége a hideg szezonnak, ennek az időszaknak, periódusnak, és akkor például bevett gyakorlat, hogy a kultúrotthon ilyen, vagy a templomnak egy melléképülete, vagy stb., ahol meleg van, és lehet aludni. Különböző gyakorlatok léteznek, de hivatalos hajléktalan szálló Marosvásárhelyen egyetlen egy darabban, és a megyében sincs több, talán négynél.
Milyen szabályok mentén működik? Mert gondolom, hogy télen-nyáron nyitva áll mindazok számára, akiknek tényleg nagy-nagy szükségük van, de Orsi is, ahogy mondta, talán télen van a legnagyobb szükségük mindazoknak, akik nem tudják, hogy mit kezdjenek az életükkel, akár átmenetileg, akár hosszabb ideig, mert úgy tudom, hogy arra is van lehetőség, hogy valaki visszatérjen huzamosabb ideig, és mondjuk igénybe vegye a menhelynek a szolgáltatását. Mit tud adni egy ilyen hely?
Igen, ez így van. Tehát az év 365 napjában nyitva áll, és azt fontos tudni, hogy sajátos programja vagy működési formája van minden hasonló szállónak vagy menedékhelynek. Említettem már a szociális szolgáltatások nomenklatúráját, ehhez kötődik úgymond egy minimál követelményrendszer, aminek meg kell felelni egy szolgáltatásnak ahhoz, hogy engedélyezve legyen hivatalosan, ezt licenszelésnek nevezzük itt tájainkon. Ez előír mindenféle követelményt, ami a berendezést, infrastruktúrát, személyzetet, higiéniai körülményeket, etikai kódexet, dokumentációt, adminisztratív részt jelent, és aminek meg kell felelni. Tehát van egy minimális követelménycsomag, amit biztosítani kell mindenki számára. Ebben elsősorban az északi menhelyek esetében a szállás az, ami elsődleges szolgáltatás, de vannak kiegészítő szolgáltatások. Marosvásárhely esetében is például alkalmazva van egészségügyi asszisztens, a szociális munkás feladatkörű személy mellett, közigazgatási feladatot tölt be elsősorban, referensként, de szociális munkás attribúciókkal. És akkor alapvető egészségügyi ellátásokban is részesülhet, emellett mindenféle tanácsadásban, hogyha személyes iratokat kell újra elkészíteni, akkor ebben kap útmutatást. Hogyha egyébként munkaképes és hajlandó is lenne munkát vállalni, csak valamilyen okból kifolyólag nem tud, akkor szakmai segítséget is kap ilyen téren. Hogyha pszichológiai, mentális támaszra lenne szüksége, akkor ezeket is igénybe veheti. Mondjuk ez esetben együttműködés van a menhely és más szolgáltatások között, mert az intézményünkön belül több szolgáltatás is létezik, működik egy azon időben, és akkor mondjuk úgy átjárással kollégák be segítenek, de egyébként más típusú együttműködési szerződésesek is vannak. Az első talán legfontosabb, hogy az éjszakai menhely a 12 óra éjszakai időt túlmutatva. Létezik egy szerződés, ami a nappali melegedés miatt van. Ez az Alfa Transzilvánia Egyesület biztosítja, vagy alapítvány. És itt van nekik egy nappali központjuk, ahol reggel 8-tól délután 5 óráig bemehetnek a hajléktalanok melegedni. Tehát itt nem alszanak, itt nincsenek ehhez kötődő körülmények. Itt fotel van, meleg teja van, mosdó van, zuhanyzó van, könyv van, beszélgetni lehet, és szakemberek is vannak, akiktől különböző típusú segítségeket lehet kérni. Tehát van egy úgymond komplementáris jellegű jellege a két dolognak.
És mi a tapasztalat, hogy azok, akik nem rendelkeznek lakással, mit gondolnak ezekről a lehetőségekről? Tehát, hogy nekik kényszeres, vagy kényszer betérni ezekre a helyekre, egyfajta büntetés, hogy jön a tél, és valahol szálláshelyet kell keresniük, meg vannak elégedve, vagy egyáltalán milyen visszajelzések vannak?
Szerintem több típusú emberről, illetve élethelyzetről beszélhetünk. Van az, amikor kényszerhelyzet, tehát amikor elveszíti valaki az addig megélt életét, körülményét, és akkor egy ilyen krízis állapotban mondjuk azon dolgozik, vagy azon igyekszik, hogy megtalálja, hogy most hogyan építheti újra, vagy egyáltalán hogyan állhat talpra minimális szinten. Ezekben az esetekben nagyon jó segítség tud lenni az éjszakai menhely és az ezen belül működő szolgáltatás csomagok, mert megvan a személyekben az újjáépítés szándéka, és akkor olyan támaszként jön, ami az alapvető szükségleteket kielégíti. Tehát az éjszakai menhelyen, amellett, hogy valaki szállást kap, minden egyes emeleten, négyszintes épületről van szó, összesen 100 férőhelyről, minden egyes emeleten szinten mosdók vannak, fürdők vannak, és mosó szobák is, ahol mosógépekkel fel van szerelve minden, tehát ott ki tudják mosni a ruháikat, emellett megőrző van, csomagmegőrző, tehát ilyen kis szekrényrendszert kell elképzelni, ahol mindenki beteheti a saját maga által ide behozott bármiét, tárgyait, ruháit, értékeit. Kulcsal zárja nála van, és amikor megy ki, akkor elviheti, tehát hogy több mindent tud biztosítani, nyilván kezdetleges szinten. És akkor, hogyha megvan az, hogy mondjuk szociális kantinba részesül, van, ahol aludjon, van, ahol fürödjön, van, ahol mosson magára, akkor nyilván, hogy több erőforrás marad arra, hogy munkahelyet találjon, jövedelmet találjon, kapcsolatokat építsen újjá, és stb.
Milyen feltételek mellett lehet igénybe venni ezt a szállót? Itt most gondolok az alkoholfogyasztásra, drogfogyasztásra, vagy bármilyen más szerhasználatára, agresszív viselkedés esetén. Mi a teendő? Mert nyilván ilyenkor mérlegelni kell, a biztonság a legfontosabb, szerintem kívülállóként kérdem, de az sem megoldás, ha az illetőt azért hagyjuk az úton, mert éppen, nem tudom, alkoholkómában van, és azt mondjuk, hogy nem baj, ha reggelig megfagy, de ide nem hozhatjuk be, mert nagyon komoly alkohol problémái vannak. Ilyenkor hogyan mérlegelnek, vagy mi a megoldás ezekre a helyzetekre? Mit mond a szabályzat?
Hát ezt évszakfüggő is, de a szabályzat az egyértelmű. Tehát van egy belső rendszabályzat, működési szabályzat, amely részletesen kitér ezekre az esetekre, mindegyikre, amit felsoroltál gyakorlatilag. Elsősorban megvan, hogy hogyan nem lehet részesülni a szolgáltatásban. Tehát van egy procedúra, egy eljárás, ami a felvétel körülményeit részletezi. Az, aki éppen valamilyen pszichoaktív szer hatás alatt áll, az elméletileg nem részesülhet ilyen szolgáltatásban, de nem zárja ki, hogy mondjuk másnap részesüljön benne. Tehát nincs ilyen életleszóró eltiltás, hogyha például ez felmerülne bennünk. Sőt, az éjszakai menhely szolgáltatásnak megvan az a sajátossága, hogy gyakorlatilag a minden egyes ember esetében életre szóló segítséget nyújt. Szó volt már a visszatérőkről is. Tehát például, hogyha valaki egyszer részesült egy 2-3 hónapos szolgáltatásban, bármilyen komponenseiben, és aztán 10 évig eltűnik, de aztán valamiért visszakerül, akkor ismételten igénybe veheti. De az is rendben van, hogy egy nap jön, egy nap nem jön, aztán megint jön, aztán két napig nem jön, és hogy
különböző... És ágyat lehet foglalni egyébként?
Nem. Ágyat nem lehet foglalni, ez az érkezés szerint történik az elosztás szobákban, ami biztos az, hogy a nemek szerinti különbségtétel van, tehát nincsenek vegyes szobák, van női és férfi. Általában hárman vannak egy szobában, tehát nem is annyira nagyon zsúfolt, hogyha megnézzük azt, hogy 6 négyzetmétert kéne biztosítani, de ez igaz mondjuk kórházra, vagy egészségügyi ellátó intézményekre, vagy idős otthonra is. 6 négyzetméter per fő biztosítva kell legyen. 18 négyzetméteres szobákról van szó, ami pontosan ezt a hatot adja három fővel, de van, hogy csak ketten vannak benne. Van.
Elegendő különben akkor a férőhely, vagy meghaladja a százat is, mondjuk ebben az időszakban kérdezik,
jelenleg elegendő.
Hideg van.
2019 volt az az utolsó év, amikor meghaladta a férőhelyet. Azóta, tehát ez már a hetedik hideg szezonunk, legfeljebb 70-ig ért el. Az aktuális számok azt mutatják, hogy 44-46 a jelenlegi hideg szezonban a maximális napi esetszám. Hát nyilván, sokat több emberről van szó. Ha szeretnénk valahogyan elosztani, akkor azt tudjuk elmondani, hogy az éjszakai menhely teljes szolgáltatás együttesének a 87%-a van igénybe véve. Tehát, hogy gyakorlatilag telítődik. de napra osztva, amikor változhatnak a kedvezményezettek, változhatnak a körülmények, ez 44-46 a jelenlegi maximum az idei.
És ez nem azt jelenti, hogy bárki, aki az utcán aludna, inkább választja a Rozmaring utcát, mert még van így is, aki azt mondja, hogy nem megy oda. Milyen félelmeik vannak?
Így van. A félelmeket illetően is szerintem külön kell választani a hozzáállást és a félelmet, ha nem minden esetben félelemről van szó, lehet, hogy tartózkodásról. És ebben jelentős szerepe van annak a rendszabályzatnak, amit említettünk, mert például egy nagyon súlyos évtizedeken át tartó függőség esetében nem tud lemondani az illető arról, hogy oké, én most bemegyek azért, hogy ne fázzak, de közben megoldottam a függőségemet, tehát hogy nem így működik ez. És akkor nagyon sokan, akik hasonló problémákkal küszködnek, például nem választják a menhelyt, maradnak inkább a napi rutinnál, hogy erről szépen beszéljünk. Félelem viszont lehet valós félelem is, tehát ugye olyan környezetről van szó, tömörítve, amikor számos különböző probléma találkozik egy azon épületben, és akár egy azon szobában is. Nyilván itt beszélhetünk agresszív magatartásról, beszélhetünk kirohanásokról, beszélhetünk komoly pszichikai affekciókról is, tehát nem feltétlenül a bántalmazás a cél. És akkor lehet egy félelem abban, hogy vajon akkor ma kivel szállásolnak el, vajon történik-e valami, tudok-e aludni, vagy lefekszem az ágyba, de nem fogok aludni, mert folyamatosan azt figyelem, hogy ki van mellettem, mögöttem, stb. Erre is megvannak a belső eljárások, tehát például 24-ből 24 órás felügyelete van az éjszakai menhelynek, éjszakai felügyelők is vannak, akik ott vannak az épületben, és bármilyen jelzésre rögtön beavatkoznak. Amennyiben súlyosabb esetekről van szó, szerződésünk van őrzővédővállalatokkal, és ezeknek is az intervenciós csoportjaikkal, tehát nem feltétlenül csak azzal, hogy megérkezik egy idősödő vagy akár nyugdíjas parkolóőr, aki megpróbál rendet teremteni, hanem komoly csapatok érkeznek be, és ilyen 7 perces határidővel.
Tehát amikor
probléma van, igen, le van tesztelve, és pánikgomb van, tehát ha pánikgomb megnyomódik, legkésőbb 7 percen belül teljes csapat kint van az éjszakai szállón.
Nagyon kiszolgáltatott helyzet, így ahogy meséltél, egy kicsit még a hideg is kirázott, hogy amikor tényleg valaki bemegy és segítséget kér, aztán egész éjszaka azért nem alszik, mert nem tudja, hogy mire számíthat, és ezek azok az esetek, amelyekről tudunk. De szerintem van egy csomó olyan eset, amelyről nem, vagy amelyre mi nem láttunk rá, de ti igen, különben hoztál egy egész paksamért a statisztikát, és hogyha van valami olyan, amelyről nekünk esetleg tudni kéne és fontos, akkor kérünk szépen, hogy tájékoztass bennünket róla, mert hogy én azt látom, hogy valahogy ez egy nagyon szerte ágazó történet. Tehát, hogy évről évre beszélünk róla, hogy talán picit jobb a helyzet, talán kicsit kevesebb a hajléktalan, talán több szálló van Erdély szinten, ugye Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, ugye Marosvásárhelyen, Maros megyét képviselve, de hogy vagy nem elég, vagy nem olyan minőségű, vagy nem megoldás. Nem tudom, még mit mutatnak az adatok, vagy ti hogyan láttok rá erre a rendszerre?
Hát azt, hogy általában, amikor a hajléktalanokról beszélünk, akkor már több típusú probléma találkozik az ember életében, és a kicsúcsosodása vezethet el mondjuk a hajléktalanságig. Azért itt vannak olyan alkérdések vagy témák, amit tudományosan szinte lehetetlen bizonyítani, pedig nagyon érdekes hipotéziseket vetettünk akár mi is fel, és próbálkoztam a Bábesbői Egyetemen is erről beszélgetni, és beszélgetünk is, csak kideríthetetlen, tehát nem tudjuk megragadni jelenleg ismert, mondjuk úgy, módszerekkel azt a kiinduló pontot, ahol érdemleges beavatkozással esetleg csökkenteni lehet ezeket a számokat. Például egy ilyen, hogyha az ilyen érdekes tudományos gondolatokra gondolunk, akkor az elváltak alkoholfogyasztók és hajléktalan síkon melyik az, amelyik az elsődleges, és melyiket váltja ki? Tehát azért lesz valaki súlyos alkoholfogyasztó, mert elvált, vagy azért vált el, mert alkoholfogyasztó, és hogy melyiket követi a hajléktalanság. És ezeket nem lehet gyakorlatilag úgy tudományos módszerekkel és egyértelműen megállapíthatóan bebizonyítani vagy megragadni, hogy akkor ez a probléma és ez váltja ki a többit. Mert általában akkor tudunk valamit megoldani, hogyha a gyökerét, az alapját kezdjük el vizsgálni, felderíteni, és ezekre próbálunk reagálni. Amikor valaki hajléktalan, az már azt jelenti, hogy sok mindenen átment. Tehát számos együttes problémája van, és mindegyikre kéne tudni reagálni. De a statisztikákra visszatérve, ezek nem is mutatják be teljesen azokat a képeket, amiről nem tudunk, mert a statisztika arról készül, amit ismerünk.
Amit tudunk, igen.
Tehát alapvetően már a szürke zóna az egy olyan terület, amiben annyira határozottan nem is tudunk belemenni, vagy nem tudunk hozzányúlni. Azt mindenki látja szerintem, akár országszinten, de világszinten. Tehát ha az Egyesült Államokról beszélünk, akkor szerintem ők első helyet foglalnak el a hajléktalansággal kapcsolatosan, ahol kartondoboz negyedek épülnek a híd alá, vagy valamilyen parkba, vagy a zöldövezetre hajléktalanok által működtetett belső struktúrák alakulnak ki, hogy kibérli a hálózsákot és a sátrat ahhoz, hogy ő a sarokban aludhasson a füvön. Ehhez képest a szigorúbb, mondjuk úgy, állami apparátus jobban kontrollálja ezeket a szinteket, csak azok maradnak ki, akik önszántakból nem akarnak segítséget kérni, vagy igénybe venni. Mert nagyon sokszor előfordul az, hogy rendőrség hoz be esetet, akit azonosítanak, megtalálnak hidegben kint, vagy akár nyáron. Előfordul nagyon sokszor az, hogy mentő viszi fel a sürgősségire, mert bejelentést kap, vagy rátalál valakire, akiről látszik, hogy nincs hozzátartozója lakása, stb. Először megkapja az alapvető egészségügyi ellátást, és onnan automatikusan az éjszakai menhelyre hozzák. Hát, hogy azért több intézmény dolgozik ezzel a kategóriával, össze is függ a folyamat, de ott szokott megszakadni, ahol az illető bekerül, odahozták, odajött bármilyen úton, módon, és ő az első tanácsadás és felmérés után azt mondja, hogy köszönj szépen, nem akar itt maradni, és nem kér semmiből, amit ajánl neki az intézmény. És itt akkor el lehet mondani, hogy de milyen jó lenne, és ha átgondolnánk, akkor mi történne, és hogy most nem muszáj döntsön, visszatérhet, visszajöhet, tehát hogy nem kell a indulatból, vagy nagyon gyorsan eldönteni, hogy mit kezd magával. De a tapasztalat azért az, hogy aki elzárkózik ettől, az nagy részt, vannak kivételek szerencsére, de nagy részt ezt a hozzáállásukat őrzik meg.
Vajon akik az utcán élnek, hát itt Marosvásárhelyen, mindenki tudja, hogy hol van az éjjeli menedékhely?
A nagyon nagy többsége, igen. Tehát lehet, hogy van 1-2-3-5%, aki nem. Főleg azok, akik esetleg frissen válnak hajléktalanoknál. De az érintettek mind tudják.
Hogyha mi éjszaka látjuk, hogy valaki mondjuk a földön fekszik, akkor valószínűleg nem a Rozmaring utcát kell tárcsázni, hanem az 112-t, ugye?
A Rozmaring utcát is lehet, mivel ott van az éjszakai felügyelő is, de hatékonyabb az 112-t hívni, mert lehet, hogy ha hidegben az úton látunk valakit most télen, akkor először egészségügyi ellátásra is szorul, úgyhogy a mentő, ha kijön, akkor majd ő amúgy is oda fogja hozni, tehát így is úgyis az éjszakai menhelyre kerül az illető. Ha más nem, ilyenkor annyit mindenképpen kap, hogy fürödhet egyet meleg vízzel, és tiszta ruhát kap, mert itt van egy lerakat is, ahova egyébként adományozni is lehet, hogy be lehet hozni ruhákat. Ők pedig rendszerezve vannak, nem szerint, méret szerint, stb., és akkor mindig az éppen aktuális készletből azok kapnak, akik ott vannak, hogyha esetleg nagy a választék, még választhatnak is maguknak. Ha nincs, akkor pedig ami van.
Még miben tudunk segíteni mi, és most maradjunk egy kicsit akkor a téli időszaknál, mert hogy olyan történeteket is hallok, hogy meleg ételt adnak időnként, levisznek, nem tudom, a szomszédok látják, hogy van egy hajléktalan a környéken, és rendszerint etetik, vagy ahogy te mondtad, meleg ruhát, de hogy még miben, vagy mennyire vagyunk érzékenyek erre a témára egyáltalán, tehát hogy van bennünk segítő szándék, vagy elmegyünk ezek az emberek mellett? Számomra ez egy mindig nagy kérdés, hogy meddig lehet valakit segíteni, illetve volt egy nagyon szép és ugyanakkor nagyon szomorú tapasztalatunk, éveken keresztül segítettünk egy hajléktalant, aki aztán nem végezte túl jól, maradjunk ennyiben, de hogy azt hittük, hogy meg tudjuk menteni az életét, és meg tudjuk őt változtatni, és ez egy nagyon jó tanulság volt számomra, hogy nem biztos, hogy lehet mindenkin segíteni, főleg azokon, akik nem akarják, hogy rajtuk segítsenek. De azt hiszem, hogy ti számtalan ilyen példával találkoztok, hogy egy kicsit a lelki vagy a pszichológiai oldalát nézzük ennek.
Igen. Minden esetben a kulcs, a megoldásé az az, hogy az illető akarja a változást, illetve hogy más, hogy tegyen érte. Abban az esetben, amikor nem ő dönti el, hogy változtatni szeretne bármin is az életével kapcsolatban, és ehhez nem hajlandó kisebb-nagyobb erőfeszítéseket tenni, vagy legalább aktívan részt venni azokban a folyamatokban. A végeredmény az azért nagyjából az lesz, hogy vagy visszatér a kezdetleges állapotba, vagy akár súlyosbodik a helyzete. Nyilván itt most rövidebb, hosszabb távon is elképzelhetjük ezeket a folyamatokat. amit tehetünk, szerintem alapvetően az erdélyi, székelyföldi, de a romániai is, főleg az ortodoxia miatt, nagyon segítőkész társadalom. Csak rosszul segítünk, én azt látom. Tehát az, hogy számos példát látok naponta elég végig sétálni az egyik nagy bevásárló központtól a másikig, és biztos, hogy minden parkolóban kéregető személy kap 1-2-5-15 lejt, a főtéren megálló, a bármelyik téren kérő, akármit kérő, folyamatosan segít nagyon sok ember azokon, akikkel találkozik. Mindegy, hogy az fiatal, felnőtt, idős személy, és az is lényegtelen, hogy éppen hogyan van felöltözve, hogy hogyan néz ki. Hát, hogy látszik-e rajta, hogy segítséget igényel, vagy sem. Ugyanakkor szerintem ez egy rossz praktika, mert az anyagi erőforrások azok rossz célt fognak elérni. Tehát általában mindig a függőségekhez vezetnek, vagyis hogyha egy kéregető összegyűjti a napi 100 lejét, és ez egy elég ilyen közepes átlag, tehát átlag ennyit összegyűjt, van, amikor 3-at vagy 5-öt, tehát jobban keresnek időnként, mint mi, noha azért nem kell őket irigyelni, illetve ezt az élethelyzetet. Azt olyasmire költi, ami neki nem fog segíteni. És nem kell feltétlenül nagyon rossz dolgokra gondolni, drogokra vagy egyebekre, csak hogy egyszerűen el tudja pazarolni. Tehát az, amikor összegyűjt 50 lejt, és megveszi a 30 nem tudom hány lejes hamburgert, ahelyett, hogy megenne egy tányér levest, az nem egy jó felhasználás annak az anyagi erőforrásnak.
És tudja, hogy holnap is működik.
Igen, pontosan. És nem egy nagyon negatív példát mondtam, mert élelemre költi. De hogy ennek vannak sokkal jobb módjai. Az a gyakorlat, az a néhány, amit Kinga említettél, ezek a jó gyakorlatok. Tehát, hogy mi veszünk valamilyen élelmet annak függvényében, hogy látjuk, vagy otthonról készítjük, vagy megosztjuk azt, ami nekünk van, vagy hogy ruhát adunk, ez kiegészíthető azzal is, hogy mondjuk pokrócot, vagy valamilyen olyan eszközt, ami ténylegesen hiány és használni tudja. Erre is vannak nekünk mondjuk úgy társprogramjaink együttműködésben más szervezetekkel, például a Solidarisszal, a régi szülészeti, illetve mostani szülészeti is, csak réginek nevezzük, kórház
parkjában,
kis parkban, igen,
ahol élelmet osztanak a hajléktalanoknak. Sub-Zero a program neve egyébként, ez a polgármesteri hivatal, ezen belül a Szociális Igazgatóság és a Solidarisz Egyesület együttműködésében van fenntartva, pontosan emiatt. De az is nagyon nagy segítség lehet, hogyha higiéniai eszközökhöz juttatjuk, vagy lehetőségekhez, mert sajnos nálunk nincsenek köztéri területi mosdók, például fürdők. Ha más országokra gondolok, akkor ilyenre van lehetőség. Nálunk sajnos nincs, de ország szintjén szerintem megkérdőjelezem a létét. Nem jelentem ki, mert azért ennyire jól informált nem vagyok, de nem tudom, hogy ha van.
Sajnos ez a tapasztalat.
És például ezért nagyon jó segítség lenne. Amivel igazán tudunk segíteni, az mindig az iránymutatás, nem a tanácsé, hogy nem így kéne, hanem másképpen cselekedned, hanem az, hogyha erre van szükség, akkor van ez meg ez a lehetőség elmondva, hogy hova fordulhat, és hagyjuk rá, döntse el, hogy ő élne vele, vagy sem. De az, hogyha állandóan megismételjük, és tudatosítjuk benne, hogy ezek azok a pontok, ahol te segítséget tudsz kapni, az sokkal hatékonyabb hosszú távon, rövid távon nem látszik, de hosszú távon hozzájárulhat ahhoz a saját döntéséhez, hogy akkor én igénybe fogom venni. Engem nem vittek oda kényszerrel, én döntöttem el.